Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Hiába alakult ki az egyesség könyvének elfogadásával némi konszenzus a luteranizmus egyes teológiai irányzatai között, amely az ortodoxia megerősödéséhez vezetett, a viták a 17. század elején sem csitultak. Ezeknek a vitáknak volt meghatározó alakja Georg Calixt, a humanista melanchtoniánus hagyomány követője, a szinkretista, a felekezetek összemosásáról vagy a közöttük lévő különbségek tagadásáról szóló vita főhőse. Calixt eredeti neve szerint Callisen, a Holsteinben fekvő Medelbiben született 1586-ban. Helmstedt egyetemén tanult filozófiát és teológiát, majd egy nagyobb európai utazás után, melynek során a korabeli katolikus és protestáns teológiai áramlatokkal is megismerkedett, ugyanott lett professzor 1614-ben. A következő 4 évtizedben az egyetemen rendszeres teológiát tanított, sokat írt, és élénk vitában állt nézetei, különösen szinkretista felfogása bírálóival. 1620 körül dolgozta ki a maga dogmatikai felfogását, amelynek az a luteránus ortodoxia véleményétől eltérő meggyőződés volt az alapja, hogy a kinyilatkoztatás nem azonos magának a szentírásnak a tanításával, hanem a keresztény tanítás előterjesztéséhez szükség van az egyház hitének és hagyományának figyelembevételére is. Ebből a tényből Calixt azt a következtetést vonta le, hogy a felekezetek közötti nézeteltérések nem alapvető, a hit lényegét érintő természetűek, hanem pusztán a hagyomány eltérő értelmezéséből fakadnak. Ebből a véleményéből támadt az 1640-es években kibontakozó szinkretizmus vita, amelyben ő a felekezetek újraegyesítésének lehetősége mellett szállt síkra, míg ellenfelei a luteránus hitvallások bibliai megalapozottságát és abszolút érvényességét a felekezetek közötti közeledés lehetetlenségét állították. Maga Calixt szinkretisztikus gondolatait valamennyi keresztény felekezet egyesítésének reményében az 1645-ös Tarni dispután fogalmazta meg, ahol a vallási ügyekbe való fejedelmi beavatkozást, mint a hit sérelmét és a vallási ellentétek szításának eszközét is szenvedélyesen elutasította. A kibontakozó vitákban álláspontját elsősorban Wittenberg egyetemének teológusai, közülük is főként Abraham Kalov vitatta, aki ezzel a luteránus ortodoxia mértékadó álláspontját fogalmazta meg. Calixt a hagyomány értékének hangsúlyozása mellett tagadta Jézus testi értelmű mindenütt jelen valóságának, ubiquitasnak a luteránus ortodoxia úrvacsora tanában nagy jelentőségű tételét, a hitre jutásban aktív szerepet tulajdonított az emberi szándékoknak, és érveket hozott fel az érdemszerző jó cselekedetek lehetősége és fontossága mellett. Rendszerében tudatosan törekedett a teológiai állítások metafizikai megalapozására, a teológia racionális módszerek szerinti felépítésére. A luteránus hittudományban újdonságnak számított az is, hogy élesen megkülönböztette egymástól a dogmatikát és az etikát, a teológia és a gyakorlati vallásosság között pedig ugyancsak választóvonalat húzott, az előbbi művelését szigorúan elméleti kérdésnek ítélve, megkérdőjelezve ezzel a hagyományos lelkipásztori irányultságú luteránus teológia egész építményét. Calixt a gyakorlatban is tartotta magát teológiai és vallási élet megkülönböztetéséhez olyannyira, hogy 1656-ban Helmstedtben bekövetkezett haláláig egyetlen alkalommal sem prédikált a gyülekezet előtt. A Calixt által képviselt szinkretista szemlélet legjelentősebb bírálója a nála egy nemzedékkel fiatalabb Abraham Kalov, a 17. századi ortodox luteranizmus klasszikusa, vagy ahogy kortársai nevezték, a luteránus pápa volt. Kalov, vagy eredeti neve szerint Kalau, a kelet-parroszországi Mórungenben látta meg a napvilágot polgárcsaládban, 1612-ben. Königsbergben és Rostockban tanult filozófiát, matematikát, teológiát, majd az utóbbi helyen tanított is. Ezt követően Danzigban volt lelkipásztor, különféle egyházi tisztségek viselője, 1650-től pedig a Wittenbergi Egyetemen a teológia professzora, több alkalommal a teológiai fakultás dékánja. Ebben a minőségében Kalop volt a 17. század legjelentősebb protestáns dogmatikus és polemikus teológusa, aki Melanchthon és Egidius Hunnius analitikus módszerű racionális hittanára és Johann Gerhard korábbi dogmatikai szintézisére támaszkodva az ortodox lutheranizmus szellemében olyan egységes és normatív hitrendszer kidolgozására törekedett, amely egyszerre épít a Biblia szó szerinti sugalmazottságára és a hit bölcseleti úton való megalapozhatóságának feltételezésére. Így az általa kidolgozott teológia pozitíva már-már a középkori skolasztikus logika szigorúságával tételről tételre haladva fejtette ki és bizonyította a luteránus tanításnak a megváltás, a megigazulás és a megdicsőülés fogalmaira építő rendszerét. Ez a rendszer tehát teológia szkolasztika, a régi szellemi örököse, logikusan felépített rendszer, tudomány, melyen belül helye van a racionális dogmatikának, a gyakorlati egyháztannak, az egzegézisnek és a hitvitázó teológiának. Hatalmas Systema Locorum Theologicorum címet viselő főművében ezt a rendszert a skolasztikusokra emlékeztető szerkezetben fejtette ki, így részben a hit alapjául szolgáló tantételeket állított fel, másrészről vitakérdéseket elemzett, a tagadó és igazoló érveket szembesítve egymással. A rendszeralkotásban nélkülözhetetlennek mondta a filozófiai érvekre támaszkodást, a racionális szemléletet azzal a megszorítással, hogy annak eredményei, ha hittel, a teológia kinyilatkoztatott alapjaival nem kerülhetnek szembe. Kalov egész gondolkodásán érződik matematikusi képzettsége, hiszen rendszeren már-már a matematikai bizonyítások szigorú logikája szerint építkezik. Különösen igaz ez a késői munkájában, a teológia pozitívában, ahol analitikus módszer szerint az írás magyarázat és a racionális érvelés eredményeire építve tételről tételre haladva fejti ki a luteránus ortodoxia mértékadó rendszerét. Világosan megfogalmazza ugyanakkor a teológia, mint tudomány célját, amely nem más, mint Isten és a feléje vezető út meglelése, a megváltás, a megtérés, a megigazulás, az egyház lényegének felismerése. A luteranizmus egységes és normatív rendszerének megfogalmazása Kalov számára egyet jelentett a szellemi ellenfelek kíméletlen durva kirohanásoktól sem mentes bírálatával, és minden felekezetek közötti párbeszéd merev elutasításával. Így vált meghatározó alakjává a Georg Calixt nézetei körül kibontakozó szinkretizmus vitának, amelynek lendületében megfogalmazott Consensus Repetitus Fidei Verae Lutheraenae című több német teológiai fakultás által elfogadott műve a luteránus ortodoxia új hitvallásának igényével lépett fel. Más vitairataiban heves kirohanások sorát intézte a remonstránsok, a szocianiánusok, a református ortodoxia és a protestáns új misztika képviselői, Hugo Grotius vagy Jakob Böhme, valamint a tridentinum utáni barokk katolikus teológia ellen, biblikus munkáiban pedig egyszerre indított támadást a Szentírás önmagát magyarázza tétel szellemében az egyházi hagyományra támaszkodó katolikus szemlélet vagy a kibontakozó racionális biblia kritika nézeteivel szemben, és határozottan azt az iga hirdetéseiben visszatérő óprotestáns nézetet képviselte, mely minden egyes hittéttel közvetlen szentírási levezethetőségét tekintette a dogmatikai rendszer alapjának. Az idős korára már szinte megfellebbezhetetlen tekintélyének számító Kalov 1686-ban Wittenbergben távozott az élők sorából. A 17. század pezsgő teológiai életének volt a két nagy ellenfél, Calixt és Kalov között mintegy hidat építő képviselője Johannes Andreas Kvenstedt, luteránus hittudós, dogmatikus, az ortodox luteranizmus nézeteinek a reformteológiák és a pietizmus felé is nyitott rendszerezője. Kvenstedt 1617-ben született Quedlinburgban, polgárcsalád gyermekeként Helmstedt egyetemén Georg Calixt, Wittenbergben Walter Leiser tanítványaként teológiát és bölcseletet tanult, némi lelkipásztori szolgálat után 1650-től pedig a metafizika és a logika, rá egy évtizedre a teológia professzora Kalov kollégája lett a Wittenbergi Egyetemen. Teológiai meggyőződése mellett családi kapcsolatai, az ortodox dogmatikus Johann Gerhard az unokatestvére, Adam Kalov pedig sokadik házassága révén a veje volt, és a luteránus ortodoxia irányzata melletti kiállásra ösztönözte. Szisztematikus munkáiban alkalmazott analitikus módszerével elsősorban a Kalov és Leonhard Hutter már-már skolasztikus luteranizmusának rendszerező kifejtésére törekedett. Ebben a szellemben készült a pedagógiai és didaktikai szempontokra nagy gondot fordító alapvető kézikönyvei, az ortodoxia korabeli nézeteinek mértékadó, a más irányzatokkal és hitvallásokkal szembeni polémiában viszont igen békülékeny szintézisei voltak, melyek érvelése erősen különbözött a Kalov-féle szellemi szélsőségtől. Szemléletének a luteránus ortodoxiára igen kevéssé jellemző nyitottsága elsősorban a pietizmus reformtörekvéseiben szembeni óvatos rokon szemben vált nyilvánvalóvá. Kvenstedt azonban, aki röviddel Kalov után 1688-ban Wittenbergben távozott az élők sorából, ő írt lelkipásztori könyvet, patrológiai munkát, útmutatót a hitvitákhoz. Ugyancsak az ortodoxia híve volt az a Johannes Musaeus, aki az ortodox luteranizmus közvetítő jénai irányzatának volt megteremtője. Musaeus Langewiesenbe Ilmenauban született 1613-ban Erfurt és Jéna egyetemén tanult filozófiát, teológiát. Rövid lelkészi szolgálat után 1643-tól Jénában a történelem és poétika, 46-tól a teológia tanára volt, és áthidaló álláspontot foglalt el a korabeli, Kalov által képviselt szigorú luteránus ortodoxia és a Calixt-féle szinkretista reformteológia között. Túltekintve a vetélkedő luteránus teológiai iskolák vitáján, Musaeus felismerte, hogy a teológia számára a Descartes és Spinoza racionalizmusával kibontakozó felvilágosodás szellemisége jelenti a legnagyobb veszedelmet. Dogmatikai és polemikus munkáiban így elsősorban az észnek és a természetes értelemnek a teológiában való óvatos alkalmazását szorgalmazta, és élesen elvetette azt a spinózai gondolatot, amely a vallás fogalmát a kinyilatkoztatástól elválasztva lényegében etikává és politikává zsugorítja. A racionális moralitás korlátaira hívta fel a figyelmet Musaeus a Herbert of Shrewsbury erénytanát bíráló munkájában is, melyben azt a nézetet mutatta, hogy az erényes élet elvei pusztán a természetes ész alapján a krisztusi megváltás és az általa szerzett megigazulás nélkül is felismerhetők. Magáról a megigazulásról azt a nézetet képviselte, hogy annak elnyerésében az isteni kegyelem mellett alapvető fontosságú a bűn emberi, a bűnös ember megtérésén, még akkor is, ha maga a megtérés is Isten kegyelmi adománya, nem pedig emberi döntés vagy racionális felismerés. Késői munkái alapján ugyanakkor Múzeusz tekinthető a luteránus természetes teológia kidolgozójának, hiszen kísérletet tett arra, hogy a bibliai kinyilatkoztatás mellett a természetes istenismeretre, mint alapra építve is rendszerezze a keresztény hit alapvető fogalmait. Az életi javarészét Jénában töltő Múzeusz itt is halt meg 1681-ben. Ugyancsak a luteránus ortodoxia mérsékelt békülékeny irányzatának volt híve Johann Quintorp, aki Calixt kortársaként még 1584-ben Rostockban született. Frankfurt és Rostock egyetemein tanult teológiát, majd rövid filozófia tanítás és egy nagyobb európai tanulmányút után 1615-től Königsberg egyetemén lett a teológia professzora. A 30 éves háború idején szülővárosa egyetemének rektoraként sokat tett a városnak a császári seregektől való megóvásáért, tanári munkája mellett pedig lelkipásztorként is munkálkodott. Hírnevét növelte, hogy amikor a híres diplomata, jogtudós, teológus Hugo Grotius 1645-ben a városban megbetegedett és meghalt, halálos ágyánál az örök vigaszt Quintorp nyújtotta számára. Ugyanebben az esztendőben Quintorp visszautasította a luteránus ortodoxia hívei és a Calixt által képviselt protestáns univerzalizmus és uniatizmus nézetei között rendezett torni dispután való részvételt annak reményében, hogy így alkalmasabban tud közvetíteni, békíteni a különféle irányzatok vitájában. Maga Quintorp, aki a 30 éves háborút lezáró vesztfáliai béke idején 1648-ban távozott az élők sorából, szisztematikus, dogmatikai és biblikus írásaiban az ortodoxia nézeteihez közel álló véleményt képviselt, de a vallásháború tapasztalatán okulva határozottan kiállt a vallásbéke megteremtése és a fejedelmek egyházi ügyekből való beleszólásának elutasítása mellett. A fiatalon a kibontakozó luteránus ortodoxia híveből később azonban ettől eltérő szellemiséget képviselt az a Johann Arndt, teológus, kegyességi író, jelentős prédikátor, a pietizmus szellemi előkészítője, aki az előbbi hittudósoknál korábban 1555-ben született Eddelisbach-Ballersteinben. Teológiát Helmstedt, Wittenberg, Strasbourg és Bázel egyetemén tanult, de hallgatott orvostudományt is, 1582-től pedig vidéki lelkész volt. 1590-től Quedlinburg és Braunschweig volt lelkészi állomás helye, 1611-től Braunschweig Lüneburg szuperintendenseként a fejedelemség tanügyi reformját irányította, új egyházi rendtartást készített, és a luteránus egyházi közösség megújítása érdekében tevékenykedett. Legfontosabb műve az igaz kereszténységről írott munkája, a középkori misztikus és lelkiségi irodalomra, Tyler Kempis és mások írásaira, valamint Martin Luther munkáira támaszkodó kísérlet volt Isten és a hívő ember közötti lelki kapcsolat leírására. A szerző az ingyenes kegyelem által adott hitben megvalósuló bensőséges Isten tapasztalatot tette vizsgálattárgyává, és a későbbi pietista törekvések számára iránymutató módon rajzolta meg a kegyes és jámbor lélek Istenhez vezető útjának állomásait, de arról sem feledkezett meg, hogy ez az intim Isten-ember kapcsolat kozmológiai dimenzióban a természet világára kitekintve is értelmezhető. Ugyanezt szolgálta a keresztény erények gyakorlására felkészítő népszerű imádságos könyve, több prédikációs sorozata és biblia magyarázatainak gyűjteménye. Arndt, aki sokakra hatott, a következő nemzedékből 1621-ben halt meg Cellevárosában. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.